Istennek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 1. 11 verséből. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le nem maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is. De nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk benne, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem menne be az én nyugalmam helyére. Munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a 7. napról. És megnyugodott az Isten a 7. napon minden alkotó munkája után. Itt viszont ezt mondja: nem menne be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelye bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk: ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, áldunk téged ezen a mai Isten tiszteleten, mert féltőn szerető Istenünk vagy. Áldunk téged, mert nem nézed tétlenül, ha eltávolodunk tőled, ha megkeményedik a szívünk, akár az élet körülményeink miatt, akár egy sérelem, vagy éppen a saját hitetlenségünk, engedetlenségünk miatt, hanem szeretetedből, irgalmadból újra hívsz, újra szólsz hozzánk, és keresel bennünket. Keresel, hogy megváltoztasd a szívünket, hogy átformáld az életünket, hogy a reménytelenségbe reménységet hozz, hogy a kétségek közül kiemelj és megszabadíts bennünket. Urunk, így kérünk most tőled bocsánatot, amikor szóltál hozzánk, akkor befogtuk a fülünket. Mikor megérintetted a szívünket, és elindítottál egy útra, akkor ha más útra indultunk. Kérünk téged, hogy bocsáss meg a mi engedetlenségeinket, és hívunk Szentlélek, Úristen, hogy jöjj, és törj át a falakon, törj át a keménységnek a falán, törj át az értetlenségnek, vagy éppen a közömbösségnek a falán. A szívünk mélyén tudjuk és hisszük, hogy szükségünk van a te életet adó szavadra. Szükségünk van arra, hogy arra az útra vezess, amelyre hívtál bennünket. Kérünk, hogy ez a mai alkalom, a mai Isten tiszteleten jöjj közel hozzánk, szólíts meg bennünket, és terelj arra az útra, amelyet kijelöltél a számunkra. Így jöjj, Szentlélek, és teremts bennünk tiszta és új szívet, amely téged áld, téged imád, és téged keres. Jézus Krisztus nevében hallgass meg. Amen.
Isten igéjét Mózes 1. könyvéből olvasom, az 1. fejezet 26. versétől a 2. fejezet 17. verséig. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eredeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eredelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel, hatodik nap. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Aztán megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az érett leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eredelre jót, az érett fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisón a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A másik folyónak Gihón a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddeker a neve. Ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az édenkertjében, hogy azt művelje és őrizze. Felolvastam egy olyan történetet, amit kétszer hallottunk, mert egyszer hallottuk, hogy Isten megteremtette az embert a hatodik napon, megteremtette a saját képmására, férfivá és nővé teremtette őket, majd azt mondta nekik, hogy uralkodjatok, szaporodjatok, sokasodjatok, uralkodjatok, hódítsátok meg a földet. Aztán Isten befejezte a teremtést, hetedik nap, és megpihent. Utána pedig újra olvastuk a történetet, és azt olvastuk, hogy amikor Isten megteremtette a világot, a kertet, akkor először nem volt semmi, majd megformálta az embert, ültetett egy kertet, elhelyezte benne az embert. Miért, hogy lehet két történet? Hogy lehet két története, két leírása a teremtésnek? A rövid válasz az, hogy amit az első fejezetben olvastunk korábban is, amit az első fejezetben Isten úgy ad előnk, mint ami egy kozmikus kép az emberről és a világról, amiben egy olyan Isten jelenik meg, aki csak szól, és minden azonnal meg lesz. A második leírásban egy sokkal személyesebb, bensőségesebb elbeszélést találunk, sokkal emberközelibb. Az első kozmikus, akiben egy szuverén Isten szólal meg, a másodikban meg egy olyan úr jelenik meg, aki sétál a kertben majd, és aki beszélget az emberrel. Úgyhogy ezt csak azért mondtam el így bevezetőül, hogy ne akadjunk fenn ezen, hogy két történet van. Mindkét történetből ugyanarról a részről fogok ma beszélni. Azt kezdtük el, hogy ki az ember? És azt olvastuk, hogy Isten az ember a maga képére és a maga hasonlatosságára teremtette. Erről beszél mind a két szakasz, és ezt fogom összehasonlítani. De még mielőtt ebbe belemennénk, Hol is tartunk, miért beszélünk a teremtés történetről? A Bibliának az első könyve, a Kezdetek című könyve mindenek forrásához vezet el minket. Ha ez a történet igaz, akkor mindannyian itt indultunk. Mindannyiunknak, nem személyesen, de mindannyiunknak itt vannak a kezdetei, itt vannak a gyökerei, és ha valamilyen utat most járunk, az ott indult el, ahol Isten azt mondta, legyen. A Kezdetek könyvében, ebben a könyvben Isten, ember, világ, élet, halál, kapcsolatok alapvető helye és célja és jelentése tárul ki előttünk. Akkor az ember felteszi azt a kérdést, akár magára nézve, hogy honnan, miért, hová, mit kezdjünk itt, miért vagyunk itt, akkor erre ebben a történetben, vagy ebben a könyvben nem olyan válaszokat kapunk, ami megmondaná pontosan, hanem egy történetet kapunk válaszként. Egy olyan történetet, amely, hogyha a sajátunká válik, akkor kijelöli a helyünket az életben. Elénk tárja a feladatunkat. Megmutatja azt, hogy mi az, ami nem működik, és miért nem működik. Megmutatja a nyomorúságunkat. És ugyanakkor méltóságba öltöztet fel, megmutatja az értékünket. Miért fontos, hogy így beszélünk most a Bibliáról, mint egy nagy történetről? Azért, mert ha belegondolunk, csak egy történet részeként tudjuk elképzelni és értelmezni magunkat. Mit csinálnak a kisgyerekek? Kérdezik nem csak a meséket, az is fontos, de a gyerekek idő után elkezdik kérdezni a szülőknek a történeteit. Milyen volt, amikor te gyermek voltál? Mit éltél át a fiatalkorodban? Mondd el újra és újra a te történeteidet. Nem voltunk ott. Mit csinál a felnőtt ember, aki már nem gyerekként teszi ezt? Esetleg már a szülei már halál közelébe kerülnek. Megpróbál minél többet megtudni, megérteni. Mi volt a gyerekkorodban? Hogy ismerkedtek meg a szüleink? Esetleg sok ember elkezdi az ősöket, a családfákat kutatni. Honnan jöttünk? Ahhoz, hogy megértsük magunkat a jelenben, tudni kell, hogy honnan jöttünk, mi történt velünk, mi történt a szüleinkkel, mi történt a nagyszüleinkkel, miért, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, és azt is lássuk, hogy merre bontakozhat ki az életünk, hogy mire van lehetőségünk, hogy mibe kapcsolódunk bele. És amikor a Bibliáról úgy beszélünk itt ezekben a hetekben, mint egy nagy történetről, egy nagy képről, az életünk nagy történetéről, akkor arról beszélünk, hogy van egy olyan nagy, mély, alapvető munkája Istennek, ami megelőzi a szüleinket, megelőzi a nagyszüleinket, megelőzi azt, ameddig vissza tudunk menni a családban, hogy megértsük magunkat. Meghaladja azt is, ameddig előre tudunk látni, gyerekek, unokák, dédunokák, aztán néhány generáció, és már úgyis elfelejtenek minket, hogy ennél egy sokkal nagyobb történet részesei lehetünk. Miért akarná Isten, hogy mi részesei legyünk annak, amit ő tesz? Azért, amit olvastunk, mert a saját képére, a saját hasonlatosságára teremtett. Mert arra teremtette az embert Isten, hogy a jelenlétét hordozza a világban. Hogy őt képviselje a világban. És ennek kapcsán ma az ember dolgáról fogunk beszélni. Arról, hogy mit mond Isten, amikor azt mondja, így mondanám, mi az ember dolga a kertben? Jövő héten, ami szintén az Isten képviséghez kapcsolódik, arról beszélünk majd, hogy mi a férfi és nő kapcsolata. Ez a két legfontosabb kérdés az életünkben. Az egyik, hogy mivel töltjük az életünket, mit csinálunk, mi a munkánk, hova adjuk be az életünket, mikor érezzük úgy, hogy valamit alkottunk, valamit létrehoztunk, értelme volt ennek az egésznek. A másik legfontosabb kérdés, ki a párunk? Kivel osztjuk meg legmélyebben az életünket? Kivel vagyunk a legbensőségesebb kapcsolatban? Munka és nemi identitás. Fiataloknak a két legnagyobb kérdés, amivel dönteni kell, és ami annyira nehéz, hogy a párválasztás, meg a hivatás. Két legnehezebb kérdés az életünkben, amikor fiatalok vagyunk. És mind a kettőhöz, egyrészt mind a kettőhöz álmaink kapcsolódnak, hogy mind a munka, mind a pár megelégít, mind a kettőbe el van rejtve a gyönyörűség, a szépség, és mind a kettőhöz nagyon sok küzdelem, küszködés, frusztráció is kapcsolódik sokszor az ember életében. Nézzük tehát, hogy mi az ember dolga a kertben, hogyan bontakoztathatja ezt ki az ember, és aztán végén melyek a munka korlátai.
Mi az ember dolga? Hát a válasz az ugye elég triviális, az ember dolga a munka. De mi a munka? Áldás vagy átok? Az nem kérdés, hogyha az ember nem dolgozik, éhen hal, ha földművelő, a mai világban pedig, ha nem dolgozik, akkor azért hal éhen, mert nincs bevétele. A munka tehát nem választás kérdése. Mondhatunk-e innentől bármit a munkáról? Szükséges, rossz? Meg kell tenni? De nézzük, hogy mi az, amit Isten népe, Izrael hitvallása ebben a történetben fontosnak tart az ember és a munka kapcsolatával. Az első dolog az, hogy beszél a munka méltóságáról. A különböző népek, korabeli, szomszédos népek mitológiájában a munka alacsonyabb rendű dolog, alacsony rendű. A sumér és az akkád közel-keleti mitológiákban található az a gondolat például, hogy az istenek azért teremtik az embert, hogy elvégezze az ember azt a munkát, amiben az istenek már belefáradtak. Meguntuk. Hát jó lenne már csak élni az istenek életét. Nem, szerelem, szórakozás, ki tudja. Hát valaki meg dolgozzon, tartsa fenn az életet, hát akkor teremtsünk erre embert. Úgy is fogalmazhatjuk meg ezt, hogy az istenek nem mocskolják be a kezüket azzal, hogy túrják a földet. Az ember van azért, hogy a munkával szolgálja az isteneket. Akik szemében ez a tevékenység megvetendő. A munka tehát szükséges, rossz, a munka átok. Ezzel szemben a Biblia istene maga is bepiszkolja a kezét, amikor embert formál. Azt olvassuk, hogy megformálta az Úristen az embert a föld porából. Megfogja a föld porát, a földet. Meggyúrja belőle az embert. Nem kínos neki a munka. Úgy ebben a részben ültetett az Úristen egy kertet az Édenben. Ültet. Az Úr olyan, mint egy fazekas, aki megformálja az agyagból, amit létre akar hozni. A különbség az, hogy utána beleleheli az élet lehelletét, és az él, mondja a Szentíró. De mint a fazekas dolgozik. Az Úr olyan, mint egy kertész, mondja, aki kertet ültet az ember részére. Amivel ez a hitvallás azt mondja, hogy ha Isten munkát végez, akkor minden munkának méltósága van. Ha Isten az, aki képes dolgozni és munkálni, akkor minden munkának méltóságot adott. És ezért az egész bibliai gondolkodásban a munka az nem átok, nem szégyen, nem nyomorúság alapvetően, hanem Istentől kapott megbízatás. Mi ez a munka, amit az ember végez? Mi az ember feladata? Négy kifejezés van, ami egymást kiegészítik és magyarázzák. Az első fejezetből kettő, és a másodikból kettő. A két leírásból kettő-kettő. Az egyik, ahogy mondtam, hódítsátok meg a földet, és uralkodjatok. A másikban azt olvassuk, hogy az ember odahelyezi Isten a kertbe, hogy a kertet művelje és őrizze. Az embernek, mint Isten képének, Isten képmásának hatalma van. És amikor azt halljuk, hogy ezzel a hatalommal él, uralkodik a világom, akkor főleg ma nagyon negatív érzéseink lesznek. Ugye? Hát mi az ember uralma a világban? A környezetszennyezés, a pusztítás. De nézzetek meg, hogy a Biblia nem így beszél erről, amikor azt mondja, hogy uralkodjon, vagy hódítsa meg a földet, nem arról beszél, hogy taroljon le mindent, zsigereljen ki mindent a maga érdekében. Mert egyből mellé teszi a másik két szót. Művelje és őrizze. És hogyha isteni gondolkodással beszélünk, Isten, aki a legnagyobb hatalom, és aki uralkodik, hogyan uralkodik Isten a teremtett világ felett? Isten nem úgy uralkodik a világ felett, vagy az ember felett, hogy ez egyfajta önkényuralom, amiben pontosan kihasználja a világot, és kihasználja az embert. Erről beszéltünk, szeretetből hozza létre a világot, hogy gyönyörködjön benne, hogy ez a dicsőségére legyen. Azaz Isten nem arra alkotja az embert, és helyezi őt a világ élére, hogy az kifoszta és kihasználja a világot, hanem azért, hogy Istent képviselve jelen legyen a világban. Olyan uralkodásra, a kert olyan művelésére hivatott az ember, amely által betölti a világ a rendelkezését, amely által kibontja azt, amit a Isten a világba adott. Mi ez? Két oldalról próbáljuk még körüljárni, hogy mi a munka itt a bibliai gondolkodás szerint. Az első, hogy beszéltünk arról két hete, hogy a, A teremtés munkája Istennél lényegében az, hogy a káoszból rendet hív elő. A káoszból, a formátlanból, az alaktalanból, a szavával határokat szabva életet hoz, teret alkot, benépesíti, olyan rend születik, amely gazdag és sokszínű. Az embernek ugyanez a feladata. Egy nagy különbséggel, Isten a semmiből teremt, az ember munkája pedig mindig a már meglévőből való alkotás. Az ember valamilyen értelemben ugyanerre hivatott, hogy a káoszból, a rendetlenből alkotva létrehozza a rendet, a szépet, az igazat. Mint a fazekas, ott van az agyag, és avval, hogy a fazekas azt megformálja, létrehoz valami szépet, a formátlanból formát ad. Mint a kertész, aki ültet, ott van a dzsungel. És azáltal, hogy az kialakítja, nem vagyok egy kertész, és belépesíti, és gondozza, kijön abból valami szebb, ami ott el van rejtve. Ha tovább megyünk, Isten nem alkotott épületeket. Akkor az épületek az rossz. Isten nem tervezett várost. De az embernek képességet adott arra, hogy épületeket hozzon létre, és várost alkosson. Hogy tervezzen, hogy álmodjon. Isten nem szervezte meg az emberi társadalmat. Annyiban igen, hogy a legalapvetőbb sejtet, a családot azt ő elgondolta. De az embernek adott lehetőséget arra, hogy társadalmi értelemben rendet teremtsen, kibontakoztassa, hogyan élünk egyet, tehát küzdködünk is vele rendesen. Egy tanár avval dolgozik valamilyen értelemben, ami a diákban van. Azt akarja kibontakoztatni, formába önteni, felszabadítani. Egy vállalkozás megszervezője szintén kreatív munkát végez. A meglévő emberi, anyagi és különböző forrásokat kapcsolja egymáshoz, formát talál a szervezetnek, létrehoz valamit, ami még nem volt, hogy az aztán a maga működésében termeljen, hasznot hozzon, gazdagítson, vagy beszélünk persze, hogy mit, meg hogyan. Isten nem hoz létre és nem tart fenn gazdasági vállalkozást, de az embert képessé tette erre. A zenész, a képzőművész, a médiaművész, a költő, az író, mindannyian úgy hoznak létre újat, hogy formát adnak az alaktalan meglévőből, színek, anyagok, szavak, mondatok, valami szépet és tartalmasat hoznak létre. Az orvos valamilyen értelemben a testben felborult rendet, vagy a káoszt próbálja, nem? Újra rendbe tenni. A lelki gondozó az ember lelkében lévő kuszaságot, káoszt próbálja Istennel együtt rendezni, struktúrálni, hogy újra szép legyen, és a helyén legyen az ember bensője. És folytathatnánk a sort. Az első, tehát, hogy a munka valamilyen értelemben mindig a káoszból a rend felé tart, mert ezt tette Isten, és ebbe hívott be minket. A másik szempont, már csak röviden említem, a művelje kifejezés. Ami kifejezés a Bibliában ugyanúgy a föld megművelésének a szava, mint a papi szolgálatnak a szava. Ez nagyon érdekes. Hogy lehet, hogy a földművelés, és mondjuk így a parasztnak a munkája, szántás, vetés, az ugyanaz a kifejezés, mint amikor az, aki Isten és ember között állt, a pap, az Istent szolgálta, áldozatokat mutatott be Izraelben, ott állt az oltárnál. Mi van e mögött? Nem véletlen az egybeesés. A teremtés történet szerint minden munka Isten szolgálata. Nem csak a papi. Minden munka Isten szolgálata. Hogyan bontakozhat tehát ki ez az életünkben? Ha ez így van, ha Isten így alkotta a világot, így alkotott bennünk, Isten képűvé tett minket, amivel azt jelenti, hogy hordozzuk mindezt. Mit jelent ez? Hogyan bontakozik ki az életünkben? Mire fontos figyelni, hogy az isteni elhívás kibontakozzon? Az első nyilvánvaló az, hogy próbáld felismerni, hogy milyen képességet, milyen ajándékot adott neked Isten. Mert azzal, hogy ember vagy, ott van benned a kreativitásnak ez az ajándéka. Azzal, hogy minden embert az ő képére teremtett, ott van benned a kreativitásnak ez az ajándéka. ez a szó, hogy kreativitás, sokaknak nagyon nehéz elfogadni, és megpróbálom elmondani, hogy miért olyan nehéz ezt a mai világban elfogadni. Egy olyan világban élünk, amiről azt mondhatjuk, hogy ez a kreativitásnak a kora. Sokkal több művész van, mint korábban körülöttünk. Mit értek ez alatt? Ugye olyan világban élünk, amikor sokkal több idő és sokkal több energia marad az embereknek az alkotókészségük kibontására, mert van egy olyan viszonylagos gazdagság, hogy nem azon kell a legtöbb embernek dolgozni, hogy meglegyen a betevő falat. Nagyon sok energia szabadul fel erre. Olyan világban élünk, amikor olyan anyagok, olyan technikai lehetőségek vannak, széles körben elérhetőek, amelyekről korábban senki sem álmodott. És ezzel együtt a modern individualizmus kiteljesedésével egyre hangsúlyosabbá lett az, hogy mit kell, mi az embernek a dolga? Hogy valósítsa meg magát. Nem? Ez a legfontosabb. Aztán a számítástechnika, az internet ezt lehetővé tette. Bárki fényképeket készít, és azonnal megosztja, nyilvánossá teszi. Filmet készít, zenét készít, és azonnal megosztja az interneten keresztül. Az idők szava ma az, hogyha valaki lenni akarsz, akkor alkoss, hozz létre valamit, ami kizárólag rólad szól, ami teljesen egyedi, amitől te leszel, ami csak a tiéd. És ez a művészi hajlamokat segíti abban, hogy esetleg kibontakozzanak, de akik nem ilyen típusú emberek, azok meg oda jutnak, hogy van egy csomó ilyen kreatív ember, de én egy szürke kis egér vagyok. Én nem vagyok el, az én munkám nem ilyen. Na és fontos, hogy ezen a ponton meglásd, hogy nem ez a kreativitás, hogy valaki csak így alkot, hanem annyi mindent elhelyez Isten bennünk. És ez a második szempont, amit látni kell, hogy amiközben a legtöbbünknek nem adatik meg, hogy óriási nagy dolgokat hozzunk létre. Egyedül. Ezért amikor azt keressük, hogy vajon nekünk mit adott Isten, és milyen formában rejtette el bennünk a kreativitás ajándékát, hasznos, hogy arra gondolsz, hogy mit látsz meg egy közösség életében. Mit teszel meg egy közösség életében. Mi az, ami jellemző rád. És ezt a többiekkel kapcsolatban látjuk. Ez lehet a családod, lehet a barátaid közössége, lehet az iskola, lehet a munkahelyi csapat, a kollégák, lehet a gyülekezet. Mi az, amit jellemzően te meglátsz, hogy hiányzik, vagy nem megy jól, ahova te belépsz, hogyan működsz, milyen szerepet veszel fel egy közösség életében? Miért fontos ez? Azért, mert vannak, akiknek hatalmas, és esetleg mások szemében őrült ötletei támadnak néha, vagy sokszor ötletgyáros emberek, akik álmodnak, és akik látják, hogy hova lehet eljutni ebben a helyzetben. Hova, mire van lehetőség, és olyan ötletekkel jönnek elő, olyan látásuk van, hogy többiek csak néznek, eszembe se jutott volna. És még arra is képesek, hogy másokat mozgósítsanak, hogy mások is akarják ezt. Kreatívak abban, hogy meglátják a lehetőséget, amit más nem vesz észre. De vannak akik azt tudják, amit az ötletelők nem. Hogyan valósítsuk azt meg? És mit ér az ötletelő magában? Ha senki nincs körülötte, aki segít megvalósítani, hogyan? Vannak azok, akik azt látják át, hogy ott van az ötlet, hogy mik azok a konkrét lépések, amelyekkel eljuthatunk oda? Mit kell ehhez megtenni? Milyen forrásokat kell bevonni? Milyen akadályok várhatók? Nekik nem lesznek nagy álmaik, meg nagy ötleteik, de nélkülük nem valósul meg. Ami a cél? Aztán ott vannak azok, ezeket szokták a leginkább valahol alacsony helyre tenni, akik nem látják az egészet, még csak azt sem, hogy milyen lépések vesznek oda, nem stratégák, de látják a részleteket. Ezt úgy szokták mondani, hogy elvesznek a részletekben, és van, aki elvész a részletekben, de nagyon fontos, hogy aki a részletre tud figyelni, az figyeljen a részletre, mert van, aki a nagy álmokba vészel, és nem jut sehova. Aki elvész a részletekben, egy cseppet se rosszabb, mint aki elvész a nagy állandó nagy ötleteiben, és soha nem csinál semmit. Mindenkinek megvan a helye. Akik kidolgozzák, befejezik és megvalósítják azt a dolgot. Azért, hogy az egész kép tökéletes legyen, nekik van türelmük és képességük az apró dolgokhoz, és ők nem kreatívak? Vajon Istennek csak óriási ötletei voltak? A Zsoltáros szerint egészen aprólékosan formálja meg az embert az anyamében. A részletek is fontosak. Aztán vannak, akik a csapat lelke, akiknek az a ajándékuk, hogy bátorítanak, vigasztalnak, felüdítenek, motiválnak. Lehet, hogy nem ők a nem tudom, milyen kreatívabbak a munka folyamatában, de rajtuk keresztül kap erőt a többi. Rajtuk keresztül teremtődik meg a jó hangulat, a jó légkör, hogy az megvalósuljon, hogy együtt tudjunk menni. Ők azok, amikor már mindenki feladja, erőt öntenek a többibe. Mi a szerepet a csapatban? Milyen típusú ember vagy, ha ki akarod bontakoztatni az isteni ajándékot? Aztán a harmadik, hogy tovább kell lépni, mert a következő kérdés, hogy amennyiben megélem ezt a kreativitást, akár egy csapattagjaként, vajon mi az egésznek a célja? Hasznos vagyok-e ebben a világban? Túlmutat-e önmagadon és önmagad megvalósításán, amit cselekszel? Túlmutat-e azon, amennyiben a művelés szó Isten szolgálatát is jelenti, akkor ha valaki Jézus követője, fel kell, hogy tegye a kérdést. Kreatív vagyok, csapatban dolgozom, megvan a helyem, megyünk valahova. De azt a kérdést fel kell tenni, hogy szolgálom-e ezzel ezt a világot, az embertársaimat, Istent? Létre lehet hozni egy fantasztikus projektet, gazdasági vállalkozást, amiközben letarolja és még rosszabbá teszi a környezetet. Ha a történet célja csak annyi, hogy sok pénzt keresek, ez működik. De ha egy olyan történetben vagyok, ahol Isten avval bízott meg, hogy az egészre is gondom legyen, akkor ez már nem működik. Egyedül az irányít, hogy minél több pénzt keressünk, vagy minél nagyobb hatalmunk legyen, hogy önmagunk boldoguljunk, vagy létezik valami olyan nagy történet, fogalmazzunk így, ami ennél nagyobb, és amiben megtalálom a helyem. Mikor érzed magad elégedetnek? Amikor megszerezted a munkáddal, amit magadnak akartál, vagy amikor elvégeztél valamit, ami hasznos és értékes a világban? Lehet-e olyan küldetéstudatunk a munkával összefüggésben, ami túlmutat az egyéni érdekeinken? A teremtés történet azt a választ adja erre. Van valaki, aki megajándékozott, és van valaki, aki arra hív, hogy a kincseiddel úgy gazdálkodj, hogy őt szolgálod, és másoknak is hasznos vagy. Tudom, hogy sokan, és teljesen jogosan tiltakoztok. Ez ideig mind szép és jó. Csak hát itt élünk ebben a világban, és ez nem ilyen. Ez a kérdés ennél sokkal bonyolultabb és sokkal összetettebb, még akkor is, ha a teremtés történet ezt elénk adja, és ez mai napig is érvényes. Mert hiszen azt mondjuk, hogy boldog az az ember, aki olyan munkát végez, ami az ajándéka, amit szeret csinálni, és még meg is fizetik érte. De nagyon kevés ilyen ember van. Mert hogy ahogy mondtuk, a teremtés történet után van egy második fejezet, amiről majd fogunk beszélni, ahol a dolgok elromlanak és nem maradnak meg tökéletesen. És ezért olyan diszonáns ez az egész, amit hallunk. És éppen ezért nem kényelmes és egyértelmű válaszokat ad ez a történet nekünk a munkával kapcsolatban ma, hanem nehéz és átgondolandó kérdéseket tesz fel, de ezeket fel kell tennünk. Fiatalok! Készek vagytok-e a megélhetési szempontokon túl mást is figyelembe venni, amikor azon gondolkodtok, hogy merre tovább? Van-e más, mint az, hogy miből lesz több pénz? Sőt, készek vagytok-e imádkozni? Nem tudom, imádkoztok-e ezért a kérdésért? Ha Isten történetének vagyok a részese, kész vagy-e Istennel beszélni és imádságban keresni, hogy vajon milyen helyet szánt neked ő az ő nagy történetében? Ki tudjátok-e már most mondani, akármilyen nehéz is ez az egész tanulás, pályaválasztás, munkahely, elhelyezkedés a mai világban, megélhetés, hihetetlenül nehéz. Mégis ki tudod-e mondani azt hittel, hogy amit tőled kaptam ajándékot, én azzal téged akarlak majd szolgálni, meg a többi embert, meg ezt a világot. Ez egy szempont, amit be kell vonni, ha valaki Jézus követője. Akik dolgoztok! Készek vagytok-e Isten elé tárni azt, amivel nagypjaitok nagy része telik, a munkánkkal töltjük az életünk jó részét? Felmertek-e tenni merész kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy az ajándékaitokkal, az erőtökkel, az energiátokkal, az időtökkel valójában mi célt szolgáltok? Azon túl, hogy meg kell élni. De van-e más szempont? Tudtok-e kapcsolatot teremteni, akik Jézus követői a hitetek és a munkátok között? Hogy a hit az egy dolog, meg a munka egy dolog, és nincs átjárás. Ilyen Istennél nincs. Mertek-e igeneket és nemeket kimondani, amelyek mélyreható változást idézhetnek elő? Hogy merre megyek tovább? akik nyugdíjasok már. Tudjátok-e magatokat ugyanolyan értékesnek és hasznosnak találni, mint aktív korotokban? Mi az identitás? Mi az értékünk? Amikor eljön ez az időszak, akkor egy nagy lehetőség, hogy felismerjem, hogy egyrészt mi az igazi értéke az életemnek. Csak az, amit eddig meg tudtam tenni, mint a munkában. És minek az ideje van most? Talán éppen itt mélyülhetek el, és ismerhetem meg, hogy ki ez az Isten, és ki vagyok én. És akkor csak egy rövid megjegyzés az egyik legnehezebb témáról, a munkanélküliségről, ami nyilvánvalóan nem csak azért olyan romboló az emberre nézve, mert anyagilag kiszolgáltatottá válik családjával együtt, hanem azért, mert a munkanélküli épp azt éri meg, hogy az ő képességei nem kellenek a társadalomnak. Ahogy mondtam, az Isten képűségünkhöz nagyon mélyen kapcsolódik és kötődik a munka. Éppen ott, ahol az életünk egyik legmélyebb része van, ahol Isten megajándékozott, ahol az Isten képűségünk és ezért az ember voltunk van, ezen a ponton szembesül, aki munkanélküli lesz, hogy ön nem elég értékes, hogy ön nem elég jó, hogy ön nem kell senkinek. Ezért olyan pusztító és romboló a munkanélküliség. A munka ma így vagy úgy legalább annyira frusztráció és gyötrelem, mint kibontakozás és gyönyörűség. Hova vezet ez minket? Végül. Melyek a munka korlátjai? A munka nagyon alapvető, de nem minden. Azt olvasok a teremtés történetben, a hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Hat napon munkálkodik Isten, hetediken megpihen, kijelöl egy napot a pihenésre. Mi kell ahhoz, hogy valaki jól végezze a munkáját? Nem egy nagy válasz, pihenés. Aki nem pihen, az nem tud jól dolgozni. Aki nem dolgozik jól, az nem is tud pihenni. De ennél egy kicsit mélyebb értelme is van ennek. Miért? Azért, mert a hetedik nap, a nyugalom napja nem pusztán fizikai erőgyűjtés. Isten népe számára, akik ugye írja mindezt, Isten népe számára, ez a nap az Isten imádásának, Isten tiszteletének a napja, az Isten tisztelet napja a számunkra. Amikor megpihenünk a munkától, de nem csak az aktuális feladatoktól nyugszunk meg, sokkal többtől. Megpihenünk attól a kínzó tehertől, ha Istennel járunk, és ő benne tudunk pihenni, hogy az egész életünk a saját kezünkben van. Amikor Isten népe összejön, és Isten előtt van, és megáll, és megszűnik a munkájától, akkor abban örvendezik, hogy az élet végső forrása nem az én kétkezi munkám, hanem Isten. Ő az élet forrása, és ő az élet megtartója. És az élete nem a munkájában, hanem az Istenében van. Amikor együtt vagyunk, amikor az Isten népe együtt van, hogy Istent magasztalja, akkor a helyünkre kerülünk. Mert Isten előtt nem lesz a sok pénzt kereső értékesebb, mint a szegény nyugdíjas. Nem lesz értéke, mert egyenlőek vagyunk. A társadalomban lehet, hogy így tekintenek ránk. Az az értékesebb, aki több pénzt hoz. De amikor Isten népe összejön, teljesen mindegy, hogy mit ért el a munkájával. A másik oldalról nézve, amikor Isten előtt vagyunk, azért is megpihenhetünk, mert végre nem a munkánkkal kell bizonyítani, hogy vagyunk valakik. Hányan és hányan ezt teszik? A munkád bizonyítja a létezésed. Gondolj arra, hogy ami most munkád van, ha például sikeres vagy, eredményes vagy, messze jutottál, ha az egyik pillanatról a másikra megszűnne és elvétetne, akkor az pusztán egy nagy anyagi nehézség lenne, valószínű, vagy összeomlana az, hogy ki vagy valójában. Mert akkor már nem vagy az, mert a munkád miatt vagy az, aki vagy. Ha valaki így viszonyul a munkájához, annak a munkája, bibliai szóval a báványa, ami kifosztja, rabszolgává teszi, mert az irányítja. Mert attól valaki. Mert akkor retteg, hogy mi van, ha valaki jobb lesz, mint én? Művész. Mi van, ha éppen most nem sikerül a legtöbbet kihozni magamból? Mi lesz velem, ha elfordul tőlem a közönségem? Mi történik, ha másnak adják a megrendelést? Mit tegyek, ha nem jutok fel a csúcsra, ahova elterveztem?
hogyan léphetünk be az igazi nyugalomba, Isten nyugalmába? Azt olvastuk, hogy Isten 6 napon át munkálkodott, a 7. nap megpihent. Elvégezte minden munkáját, és megpihent. Amikor Jézus, aki az Atyával együtt munkálkodik, a keresztre kerül, az utolsó szava a kereszten, mielőtt kileheri a lelkét, az az, hogy elvégeztetett. Isten elvégezte a teremtés munkáját, és erre rímel. Jézus a kereszten azt mondja, elvégeztetett. Kész. Beteljesedett. Befejezte. Mit? Mi készült el? Mi lett teljessé? Milyen nyugalomba pihenésre nyíró ajtó van itt? Tudjuk, a válasz az, hogy Jézus nekünk szerezte meg a megbékélést és a pihenést. Mert megszabadít attól ez a Jézus, aki meghal értünk, hogy a munkánkkal bizonyítsuk az életünk értelmét. Mert ez a Jézus leveszi rólad annak a terhét, hogy a munkában találd az értékességed, és hogy a kudarcod van, semminek tartsd magad. Ez a Jézus pihenést ad abból, hogy örökké bizonyítanod kell magadnak és másoknak. Miért? Mert mindentől függetlenül meghalt érted. Még nem is éltél. Még semmit sem tettél le az asztalra. Vagy még semmit sem rontottál el. Még nem jutottál a csúcsra. Vagy még nem rontottál mindent el, és nem vallott kudarcod az életed ezen a területen. Még semmi sem történt. És ő úgy szeretett, és olyan értékesnek tartott, hogy utatta az életét érted. Elvégezte a megváltás nagy művét. Hogy szabadok legyünk. Hogy benne legyünk. Hogy általa visszakerüljünk az Atyához. Hogy az Atya gyermekeiként lássuk, hogy mi az életünk értelme, hogy mi az életünk értéke. Még nem is éltél, amikor ő már elkezdte írni azt a történetet, amelyben most meghív, és amelyben örömmel és hálával szolgálhatod őt minden ajándékoddal. Amen.
Mennyei édesatyánk, szeretnénk most eléd hozni összekúszálódott életünket, ahol már réges-rég felborult a rend, a munka, a pihenés rendje. Először is szeretnénk a te kezedből elfogadni azt a munkát, azt a feladatot, azt a lehetőséget, amit nekünk adtál. Akármilyen nehéznek, gyötrelmesnek, soknak vagy épp kevésnek tűnik ez. Hadd vegyük most el ezen a reggelen úgy tőled, mint tőled kapott ajándékot. És kérünk erőt feladatunk ellátásához, kérünk vezetettséget, kérjük a te lelkedtől való bölcsességet, hogy mindig minden pillanatban te veled együtt végezhessük a munkánkat. És Urunk, te tőled kérünk erőt arra, hogy legyen bátorságunk megpihenni. Megpihenni estéként, éjszakánként, és megpihenni a nyugalom napján. Hogy valóban lehessen egy nap, amikor visszatagozódunk az isteni rendbe, és a te karodban, mint gyermek, elpihenhetünk, feltöltődhetünk, és téged csodálhatunk, mint gondviselő és gondoskodó Istenünket. És Urunk, szeretnénk most eléd vinni mindazokat, akik keresésben vannak, vagy azért, mert épp pályaválasztás előtt vannak, vagy azért, mert elvesztették a munkahelyüket, megélhetési lehetőségüket. Könyörgünk értük, és kérünk azért, hogy nyiss most ajtót, adj új munka lehetőséget. És kérünk azért is, hogy beszélj mindenkivel egyen-egyenként, beszélj mindannyiunkkal a tőled való értékességünkről. Nyisd meg a szemeinket, hogy lássuk, hogy mik azok az értékek, ajándékok, képességek, tulajdonságok, amiket kaptunk tőled, és Szabadíts fel arra, hogy ezeket kibontakoztathassuk. Urunk, kérünk, hadd legyen az életünknek ez a területe is teljesen a Te kezedben. Minden munkavégzésünk és minden pihenésünk. És külön kérünk most idős testvéreinkért, akik nap mint nap szembesülnek avval, hogy hogyan szűkül a tér körülöttük, hogy egyre kevesebbet képesek elvégezni. Könyörgünk értük, hogy törzsd meg a szívüket hálával és örömmel. Mind a felett, amit el tudnak végezni, és add a te lelkedet, hogy a kevesebb elvégzett munka mellett hadd legyen egyre több imádság az ő szívükben, hiszen ez az ő nagy feladatuk, hogy mindannyiunkért könyörögjenek. Szállj le így, Szentlélek, mi ránk, és helyezz vissza a helyünkre, arra a helyre, ahol te szeretnél minket látni. Szeretnénk beállni a te tervedbe, a te akaratodba, hogy azt a célt munkáljuk, amit te állítottál elénk. És könyörgünk még most ezekért a kisgyermekekért, akiket ma hoztunk a színed elé, és részesültek a kerességben, hogy a te áldásod nyugodjon meg az ő egész életükön, jövőjükön és kibontakozó álmaikon. És mondjuk most el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.